Ha istenemet fele annyi buzgalommal szolgáltam volna, mint királyomat, na, nincs olyan nagy baj. Tudja, én nem vagyok olyan fiú, hogy szívesen beszélnék mással a feleségemről. Mindig azt tartottam, hogy az hallatlan ízléstelenség. De tudja, azt hiszem, maga nincs tisztában a legalapvetőbb dolgokkal Giuliára vonatkozólag. Giulia számára nemiség nem jelent semmit. Mikor fiatal házasok voltunk, még másképp volt, és meg is mondom magának őszintén, bizony kisé megnehezítette az életemet. Nem mondom persze, hogy nimfomániás volt, vagy valami olyasmi, de időnként nagyon fárasztó tudott lenni. Az ágy is nagyon jó a maga idejében, de annyi minden más is van a világon. De miután Roger megszületett, teljesen megváltozott. Az, hogy gyereke van, lecsillapította. Minden olyan ösztöne feloldódott színpadi játékában. Maga olvasta Freudot, Dolly. Hogy is hívja ő azt, amikor ez történik?
Jaj, Michael! Mi közöm nekem Freudhoz?
Sublimálás. Ez az. Sokszor azt hiszem, hogy ezért lett olyan nagy színésznő. A színészet egész embert kíván, és ha az ember igazán jó akar lenni benne, mindenét oda kell adnia. Úgy bosszant a közönség, mikor azt hiszi, hogy a színészek, tudja Isten, micsoda vidám életet élnek. Nincs is időnk nekünk az ilyen szamárságokra. Amit Michael mondott, Donnyt oly dühbe hozta, hogy visszanyerte önuralmát. De Michael, hiába tudjuk maga meg én, mennyire nincs abban semmi, hogy Giulia folyton azzal a nyomorult kis taknyossal jár. Mégis árt a hírnevének. Végre is egyik legnagyobb értékünk volt éppen a maguk példaszerű család élete. Mindenki tisztelte magukat érte. A publikum szeretett úgy gondolni magukra, mint odaadó, egyetértő hitves párra. Azok is vagyunk, vagy mi? Dolly kezdett türelmetlen lenni. De mondom magának, hogy az emberek pletykálnak. Nem lehet maga olyan buta, hogy ne lássa be, hogy okvetlenül pletykálkodniuk is kell. Már úgy értem, hogy ha a Giuliának egymás után nem tudom hány viszonyat tudódott volna ki, senki sem törődnék vele. De azután az életmód után, amit ő folytatott annyi éven át, hirtelen így kirobbanni, csak természetes, hogy mindenki jártatni kezdi a száját. És ez nagyon árt az üzletnek. Michael hirtelen pillantást vetett Dollyra. Kissé elmosolyodott. Értem, Dolly. Azt hiszem, van valami abban, amit mond, és a körülmények között úgy érzem, teljes joga van ezt mondani. Maga mérhetetlenül jó volt hozzánk, mikor kezdők voltunk, és nagyon oda lennék, ha most berántanám valami bajba. Mondok valamit. Megveszem a részvényeit. Megveszi? Dolly kihúzta magát, és arca, mely egy perccel előbb még zilált és rendezetlen volt, megkeményedett. Felháborodás fogta el. Michael behízelgően folytatta. Értem, hogy gondolja. Ha Giulia egész éjjel lumpol, az meg fog látszani a játékán, ez nyilvánvaló, és amellett olyan mulatságos közönsége van, egy csomó öreg néni például csak azért jön el a délutáni előadásainkra, mert azt gondolják, hogy Giulia olyan édes jó asszony. Őszintén szólva, ha rosszat beszélnek róla, az csak ugyan hatással lehet a bevételre. Ismerem annyira Giuliát, hogy tudja, mennyire nem hagyja, hogy gátolják cselekvési szabadságát. Én a férje vagyok, és bele kell ebbe törődnöm. De maga egészen más helyzetben van. Egyáltalán nem venném rossz néven magától, ha ki akarna menni az üzletből, amíg jól megy. Dolly most már résen volt. Távolról sem volt bolond, és ha üzleti dolgokra került a sor, méltó ellenfele volt Michaelnek. Dühös volt, de éppen dühe önfegyelmet adott neki. Azt hitte Michael, hogy ennyi év után már jobban ismer. Kötelességemnek tartottam, hogy figyelmeztessem, de természetesen kész vagyok, ha rosszat a jóval együtt elviselni. Nem olyan ember vagyok, aki elhagy egy süllyedő hajót. Azt hiszem, inkább megengedhetem magamnak, hogy elveszítsem a pénzemet, mint maga. Nagy megelégedettségére szolgált a csalódás, amely Michael arcán világosan kifejeződött. Tudta, milyen sokat jelent a számára a pénz, és abban reménykedett, hogy amit mondott, az még ki fog csírázni Michael lelkében. Michael gyorsan összeszedte magát. Na jó, Gondolkozzék rajta, Dolly. Dolly felvette a retiküljét, és barátságuk és jóindulatuk kölcsönös kifejezései közt elváltak. Hülye véntyúk, mondta Michael, mikor az ajtó becsukódott Dolly mögött. Nagykép vén szamár, sziszegte Dolly, amint lefelé ment a liften. De mikor beszállt nagyszerű és rendkívül drága kocsijába, és visszahajtott a Montagu Square-re, nem tudta visszatartani a nehéz, fájdalmas könnyeket, amelyek szemébe szöktek. Öregnek, magányosnak, boldogtalannak és kétségbe ejtően féltékenynek érezte magát. 17. fejezet. Michael nagyon büszke volt humorérzékére. Dollyval való beszélgetése után vasárnap este beállított Julia szobájába, mi alatt az öltözött. Úgy volt, hogy moziba mennek. Ki jön velünk ma este Charleston kívül? Kérdezte. Nem találtam egy nőt sem, hát meghívtam Tomot. Jó, úgy is beszélni akarok vele. Magában nevetett a tréfán, amit tervezett. Julia előre örült az estének. A moziban majd úgy fogja elrendezni, hogy Tom üljön mellette, és fogja a kezét, mialatt Julia a másik oldalon ülő Charles-szal halkan beszélget. Drága Charles, oly szép tőle, hogy oly régóta és oly áhítatosan szereti Juliát. Julia igazán sok mindenre hajlandó lett volna, hogy Charlesnak kedveskedjék. Charles és Tom egyszerre érkeztek. Tom először hordta új smokingját, és Julia egy bizalmas tekintetet váltott vele, amelyben Tom részéről megelégedés és Julia részéről bók volt. Ejnye, ejnye, fiatalember, mondta Michael szívélyesen, kezét dörzsölve, tudja, mit hallok magáról? Azt hallom, hogy kompromitálja a feleségemet. Tom rémülten nézett rá, és bíborvörös lett. Nagyon gyötörte az állandó pirulás, de nem tudott leszokni róla. Ó, drágám, kiáltotta Julia vidáman, hisz ez nagyszerű. Egész életemben vágyottam valaki után, aki kompromittál. Ki mondta ezt neked, Michael? Egy kis madárka, mondta Michael furfangosan. Bizony, Tom, most, ha Michael elválik tőlem, maga kell, hogy feleségül vegyen. Charles mosolygott gyengéd, mélyen melankólikus szemével. Hát, mi csinált, Tom? Kérdezte. Charles méltósággal, Michael harsánya mulatott a fiatalember nyilvánvaló zavarán. Julia, bár látszólag osztozott vidámságukban, résen volt és figyelt. Hát úgy hírlik, hogy ez a fiatal roscson Juliát táncos helyekre vitte, amikor pedig Juliának feküdni és aludni kellett volna. Julia csak úgy turbékolt a gyönyörűségtől. Tagadjuk le, Tom, vagy nézzünk arcátlanul szembe a tényekkel? Hát, megmondom, mit mondtam a kis madárkának, mondta Michael. Azt mondtam neki, hogy addig, amíg Julia nem akarja, hogy én menjek vele táncos helyekre... Julia már nem is figyelt oda, hogy mit beszél. Dolly gondolta. És különös módon ugyanazokkal a szavakkal jellemezte magában Dollyt, amelyeket Michael használt néhány nappal előbb. A vacsorát tálalták, és vidám beszélgetésük más dolgokra fordult. De Julia, ám bár jókedvűen vett részt benne, ám bár látszólag vendégeinek szentelte minden figyelmét, sőt, még Michaelnek egy színházi történetét is, amelyet előzőleg már 20-szor hallott, úgy hallgatta, mintha nagyon élvezné, magában azért igen élénk párbeszédet folytatott Dollyval. Dolly egészen összegörnyedt előtte, mi alatt Julia őszintén megmondta neki a véleményét. Te vén tehén, mondta neki, hogy mersz beleavatkozni az én magánéletembe? Nem, ne is beszélj, ne is próbáld meg, hogy tisztázd magad. Nagyon jól tudom, egészen pontosan, hogy mit mondtál Michaelnek. Ez megbocsáthatatlan. Azt hittem, barátnőm vagy, azt hittem, számíthatok rád. Na hát, most mindennek vége közöttünk. Soha többet nem beszélek veled. Soha! Soha! Csak nem gondolod, hogy a vacak pénzed imponál nekem. Azt szeretném tudni, hol lennél nélkülem, ami elő kell